Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mostani vendégünk Rohonci István, aki a világ legnagyobb ólom katonájának a megalkotója, tehát ő készítette el a szobrot. Sok szeretettel köszöntünk.
Jó estét kívánok mindenkinek.
És akkor egy kérdésem lenne egyből az elején, hogy mit csináltál 2011. július 17-én vasárnap reggel úgy 9 óra környékén?
Akkor kereszt kérdés. Valószínű töltöttem egy pohár pálinkát.
Olyan készen.
Reggel kérdés.
Na, most... Na, most a...
A
kérdés ugye azért volt, mert négyen is itt vagyunk abból a csapatból, akik a magyarországi 8-as során szombat éjszaka, szombatról vasárnapra, ugye Rátszalmáson töltöttük az éjszakát, és akkor úgy döntöttünk, hogy vasárnap reggel elmegyünk és megnézzük azt a készülő ólomkatonát, és körülbelül akkor voltunk, akkor találkoztunk veled ott, tehát a kérdés erre irányult. Tudom, hogy tanítasz Dunaújvárosban egy iskolában, először erről, és akkor majd utána jön az ólomkatona.
Összefüggenek ezek a dolgok valahol. Tehát a lényeg az, hogy én a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnáziumban tanítok rajzot, alkotások, elemzések, művészettörténetet. És én szoktam tervezni egy kis vállalkozásnak ilyen ajándéktárgyakat, érmeket, plasztikákat, ilyen emlékplaketteket, ilyen kisebb tárgyakat. És ez a vállalkozás, ez foglalkozik ólomöntéssel, ólomöntéssel. És akkor innét jött az ólomkatona sztori, mert ez a barátom, aki foglalkozik ezzel a emlékkárt készítéssel, ez itt Kőbányán, Budapesten vásárolja hozzá az anyagot. A Metal Globus Kft-től szokta vásárolni hozzá az ólomötvözetet, az anyagot. És ennek a vezetője, úgy hívják, hogy Vlaszák Mihály úr, aki a tulajdonosa is a Metal Globus Öntödének, ő vele beszélgetett így ez a barátom, hogy neki egy régi vágya, hogy ilyen ólomkatonát kéne csinálni, és hogy a világ legnagyobb ólomkatonáját kéne megcsinálni. És fölhívott engem telefonon, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ez lenne a feladatom, hogy megmintázzam a világ legnagyobb ólomkatonáját. És akkor éppen a gimnáziumban szünet volt, és kint voltam az udvaron, és ez azért érdekes, majd a méretek miatt lesz érdekes, és ott álltam a tornaterem mellett. És beszélgetünk egy telefonon, hogy a világ legnagyobb ólomkatonáját kéne megmintázni, és hogy milyen feladat ez. És én azt gondoltam, hát mindenki ismeri az ólomkatonákat, körbe is adok, így meg tudjátok tapasztalni a súlyát is, meg hogy milyen egy ólomkatona. Jó?
Mire jók ezek az ólomkatonák?
Az ólomkatonák.
Igen, igen, a gyerekek játszottak vele ilyen katonásdi, tehát ilyen terepasztalokon. Tehát régen a gyerekeknek volt egy ilyen játszószere. Manapság inkább gyűjtik őket, ezeket az ólomkatonákat. Egy szimbólum is.
Stravinszkynek ez a katona története, ez is ólomkatonáról szól, nagyon szép, remek kis darab.
Sok ilyen ólomkatona történet van, de hogy folytassam tovább az előbb elkezdettet, tehát hogy hogy is kerültem én ebbe az őrületbe, mert ez tényleg az. Hogy Misi Vlaszák Mihály úr telefonon fölhívott, hogy akkor mit szólnék hozzá, hogyha meg kéne mintáznom ezt az ólomkatonát, és a világ legnagyobb katonát kéne mintázni, és én arra gondoltam, hogy így fogjátok is lehet látni, hogy egy ólomkatona ez egy ilyen nagyjából ilyen 6-8 centis. Tehát nem ennyi a történet. A világ legnagyobb ólomkatonája ez lesz mondjuk ilyen két és fél méteres. Azt gondoltam.
Hát ez egy komoly szobor.
Igen, igen. És én azt gondoltam, hát ez is egy húzás lenne, tehát egy ilyen két méteres ólomkatona szobrot csinálni, de mondom, az még bele, az jó. Hát így beszélgetünk, és csak így megkérdezem, hogy most mekkora a világ legnagyobb, hogyha ezt tízderelni kéne. És mondja, hogy 9,5 méter a most a legnagyobb, ami Kanadában van, Vancouverben. És akkor én fölnéztem a tornateremnek a tetejére, és azt tudtam, hogy a tornateremünk az 8 méter. És az jó volt. És mondtam, na ne hülyeskedj, tehát ez az hülyeség, tehát az őrület, tehát ilyen nincs. Tehát, hát Magyarországon nincs ekkora szobor, tehát a szabadság szobor sem olyan nagy, hát föl van nyújtva a keze. Tehát ez, mindenkinek vannak szép álmai, meg elképzelései, meg lehetetlen dolgok, de hát hülyeség. Tehát ez
legalább jó kedved lett.
Igen, jó ötlet. Mindig vannak ilyen furcsa figurák. És akkor beszélgettünk tovább, és akkor mondja, hogy azért ne mondjak rá semmit, se igen, se nemet, főleg nemet nem mondjak, találkozzunk. Úgyis a város felé vezet az útja, ő beugrik, és akkor legalább veszünk a halászcsárdába egy jó halászlét. Beszélgessünk. Jó, és engem abszolút érdekelnek azok az emberek, akiknek ilyen furcsa ötleteik vannak, meg más utakon járnak, másképp gondolkoznak a dolgok fel. És én azt gondoltam össze, hogy ilyen bogaras ember, ez már csak jó lehet. Tehát ebből nagyon rossz dolog nem süllyed ki. Tehát megpróbáljuk valami ilyesmit. És akkor beszélgettünk, végül is most már azt is mondhatom, hogy barátok lettünk. Pedig hát ő a finanszírozó, tehát ő a mecénás ebben a történetben. És akkor arról szól a történet, hogy jó, milyen ólomkatona legyen. Mert az ólomkatona történetét az Andersen meséből azt ismeritek, tehát az a féllábú ólomkatona, és az angol száz országokban ez a szimbólum, az ólomkatona, a féllábú katona, ez a szerelemnek a szimbóluma, a hőn szeretett szerelemnek a szimbóluma, az odaadó, mindent áldozatot bevállaló szerelemnek a szimbóluma. És nagyon sokféle vannak ilyen ólomkatona történetek. Ezért is van Kanadában ez a világ legnagyobb ólomkatonája. És amikor beszélgettünk így, most már Misinek hívom a mecénást, tehát, hogy akkor milyen katona legyen. És akkor kértem tőle egy kis haladékot, hogy hadd gondoljam én át ezt a történetet, hogy én mit szeretnék ebből kihozni, és hogyha a kettő párosul, tehát az, hogy össze tudjuk rakni az elképzeléseinket, akkor megpróbáljuk ezt megmintázni. És elkezdtem rajta gondolkozni, és mondtam, akkor kell csinálni, tehát legalább számomra egy feladat az, hogy egy huszárt mintázzak. Tehát ne egy fél lábú, meg nem egy ilyen nyomorék, valamit kell, hanem legyen egy huszár, egy ilyen elnézést a kifejezésért, tehát egy ilyen tökös magyar gyereket kéne megmintázni. Ha már egyszer a világ legnagyobb, akkor legalább oda teszik, azt mondjuk, hogy legyen egy ezek. Kicsik vagyunk, de próbálunk nagyok lenni. Tehát legyen benne valamilyen húzása ennek a történetnek.
Jó.
És akkor így lett ez az alak egy gyaloghuszár. Mert ugye a huszársága kapcsolatban is alapvető a lovas huszár. És akkor azt találtam ki, hogy ez a huszár, ez mégse egy ilyen kardot suhingató, meg ne egy ilyen harcias figura legyen, hanem legyen egy zászlótartó katona, a másik keze, az pedig a kardján nyugodjon. Tehát nem fogja a kardját, nem, tehát egy ilyen kicsit olyan vigyázállásban álló katona, inkább ilyen őrt álló katona szerettem volna mintázni. És ahogy végig gondoltam ezt az egész történetet, akkor azt is gondoltam, hogy ennek az arányai ne egy hosszú, magas férfinak az arányait testesítse meg, hanem inkább egy ilyen, mint egy gyerek katona lenne. Tehát egy ilyen 14-15 éves gyereknek az arányait legyünk alapú, milyen gyönyörű hangja van ennek a
hangja.
És akkor így próbáltam összehozni ezt a mintát, és akkor én előálltam ezzel az ötlettel, hogy akkor én azt gondolom, hogy ezt így lehetne ezt megmintázni.
Egy pillanat, hogy te ezt úgy fejbe gondoltad ki, vagy lapozgattál, festményeket nézegették, könyveket lapozgattál?
Jó, elkövetettem ennek a történetnek. Mert utána majd még beszélek erről a történetről, jó. Mert nem olyan egyszerű, mert amikor az ember elhatározó, hogy huszár, akkor milyen huszár? Fehérvári huszár? Székely huszár? Mm-hmm. Tehát milyen huszár? Tehát milyen legyen a motivum kincse? Mert azt tudjuk, hogy a huszárok az egy nagyon díszes egyenruhát hordtak. akkor én mennyire tudok elvenni a díszítésbe, úgyhogy ezt ki is lehessen ilyen megaméretekbe önteni. Tehát, hogy mennyire legyen ez a loading, meg mindenfajta dolgok rajta, tehát a kiskabát, nagykabát, akkor a tarsolyok, akkor a pitykedíszes mennyi legyen. Hogy ne essek a lónak a másik oldalára. Magyarul az volt a problémám, hogy egyszerűen belekezdtem, hogy nem szerettem volna egy kirakatú bábút nagyba megcsinálni. De nem szerettem volna egy nagyon sematikus szobrot se csinálni. Tehát, hogy a kettő között hogy tudok elmenni. Tehát maradjon meg egyfajta játékossága, de ugyanakkor hát ez ilyen nagyon nagy méretekről van szó. Tehát a csizmája magasabb, mint én. Tehát én meg méretekről van szó. És akkor nagyon sokat kellett gondolkozni azon, hogy, és próbálgatni, hogy akkor, hogy meddig legyenek meg itt az arányok, meg a rendszerek, meg a díszek, hogy kit vegyek alapul. És akkor igazság szerint én, meg hogy milyen kardot tegyek az oldalára. Tehát, hogy most milyen egy szabját, hogy annak milyen díszítése legyen. Tehát rengeteg ilyen problémával szembesül az ember, amikor elkezdi tervezni ezeket a dolgokat, hogy, mert akkor konkrétan meg kell adni a választ rá. Tehát nincs az, hogy valahogy valamit ott csinálok, mert ott az van, hogy vagy csinálod, vagy nem csinálod. És hogyha csinálod, akkor az milyen legyen? Ha legyen csákó, jó, legyen csákó, persze, mert 23 mi legyen, ha le csákó. Jó, de milyen díszítés legyen rajta? Legyen rajta forgó? Ne legyen rajta. A forgót hogyan tudom rárakni a nagy méretbe? Villám egyből belecsap, le fog törni. Tehát akkor legyen kisebb, vagy akkor még tegyem alapul. Akkor itt vannak a díszítések, tehát az, hogy én mindenképpen szerettem volna, hogy ez egyértelműen látszódjon, hogy ez egy magyar huszár, tehát nekem az nagyon fontos volt, hogy a magyar címer, a Kossuth címer az rajta legyen. És akkor azt rátettem a csákóra. Holott én tudom azt, hogy ez nem volt ott annak idején. Tehát lettek benne ebbe ilyen csúsztatások ezekben az egész történetben, de annak érdekében, hogy ez egy nyilván egy valamilyen szobor igényel készül el az egész nagy alkotás. Na a lényeg, hogy visszakanyagyak a sztorimnál a története, így összejöttünk, és alakítottunk rá egy kis KFT-t, az Ólom Katona Egyesületet, hogy tudjuk a pénzeket, hogy kezelni. Tehát, hogy veszünk anyagot, akkor el tudjuk számolni minden. Mert az első nagy kérdés ugye az, hogy jó, mert mibe kerül egy ilyen katona? És először fogalmunk se volt, és mondtunk ilyen számokat, hogy tudom, 20 millió, meg 10, de igazság szerint fogalmunk se volt. Azt a másik nagy kérdés az volt, hogy jó, és mennyi időbe telik ezek a megcsinálása. És akkor én azt mondtam, nagyképűen, hogy másfél-két év. Most vagyok a 7. évében, már csak így tehát ez így működött. Tehát így indultunk ennek az egész történetnek. Aztán akkor megállapodtunk abban, hogy jó, akkor legyen egy ilyen katona, tehát ami zászlótartó, egy pihenyállásban, vagy egy délceg kihúzott állásban lévő huszár, magyar huszár, ez lesz az Ólom Katona. Akkor ezt én megrajzoltam, megterveztem az egészet, megcsináltam egy 1 méteres makettet, ezt is kiöntöttük ólomból. Most az 1 méteres Ólom Katona az akkora, mint egy szék, kicsit kisebb. És amikor kiöntöttük, akkor hát tudjuk azt, hogy az ólom nehéz. No? És akkor mondták, hogy rohom, megcsináltuk, kiöntöttük a katonádat, ott van a sarokban, gyere, vigyük be a kocsiba, vigyük haza. És akkor én tudtam, hogy nehéz, tehát neki veselkedtem, hogy az ember, hogy hogyan emel fel egy nagy súlyt. És akkor meg akartam emelni, azt nem jött. És azt gondoltam, hogy ilyen kandekamerás dolog lesz ez a tört, tehát hogy szivatnak most itt a fiúk, de biztos lecsavarozták, vagy valamit tettek az aljára, hogy ne tudjam felemelni. És figyeltem az arcukat, hogy mit szólnak hozzá, hogy most kinevetnek, vagy nem nevetnek. Csak néztek, hogy most mi van. Azt mondom, ne hülyeskedjetek, mert ez ilyen rohadt nehéz. És tényleg, tehát hárman tudtuk megemelni az 1 méteres katonát, és úgy tudtuk betenni az autóban. Szóval ilyen súlyok vannak ott.
Számtípus.
Akkor mennyi lehetett egy 150 kg?
Ilyen picikés számtípus az iskolában, ekkora, bizony nehéz, majdnem egy deka lehetett. Pedig ekkora volt, én kis szára és kis szögletes lapocskán ki volt rajzolva tapinthatóan a számjegy.
Jó, igen. Majd akkor ezt is megbeszéljük.
Számolódóhoz.
Jó, most hagyj folytassad, István.
És akkor utána a következő kérdés, amire megint válaszolni kellett, hogy ha ez tényleg ólomkatona lesz, akkor ez hogyan lesz majd, akkor mennyi ólom kell hozzá? És itt is elkezdettük számolgatni, és hát nagyon egyszerű a számolási rendszer, mekkora mondjuk bőrfelülete van egy embernek, mondjuk hány négyzetméter. És akkor az megszorozva 5-tel, tehát és akkor nagyjából kijönnek számok, akkor milyen falvastagságban akarod önteni, és kijöttek akkora számok, hogy rájöttünk, hogy Magyarországon nincs ennyi ólom. Tehát, hogy nem lehet beszerezni. Hiába akkor hoztak egy törvényt, hogy az olmot azt veszélyes hulladéknak nyilvánították, és fölvásárolta az öntöde, és akkor gyakorlatilag Kínába vitték az olmot, és akkor, mert Európában igazából már nem forgalmazhatnak ilyen önfényeket. Tehát magyarul nagyon lement a világpiaci ára, de akkor sem tudtuk volna megoldani ezt. Ráadásul olyan súlyok keletkeznek, hogy öntartóra megcsinálni ezt lehetetlen. És akkor elkezdtünk gondolkozni, akkor mindenfajta traverzeken, ilyen vasúti sínek, belső szerkezetek, mindent megoldani. És igazából az se tetszett, mert az egészet olyan monstrumá tette volna, hogy megálltunk. Hogy egyszer nem tudtuk, hogy akkor hogyan, merre, hogyan megyünk tovább. Hogy hogyan lehet ezt fizikailag kivitelezni egy ekkora szobrot. Én ahhoz mindenképpen ragaszkodtam, hogy ólomnak kell lenni kívülről. Tehát, hogy ez a szobor, ez ne legyen befestve, ez, ha ólom, akkor legyen az ólom színi kívülről. Mindenképpen, mert hogyha befestettük volna, mert azt tudjuk, hogy ezek a kis ólomkatonák, meg ezek a huszár egyedvák, ezek nagyon vízesek. Én ezt befestem, és tényleg olyan nagyon rikító színekre teszem, mint hogy mondjuk zöld pantalló, fekete mellény, piros-fehér zöld zászló, tehát nagyon arany minták, minden, tehát akkor egy nagyon dekoratív lenne, csak elveszteni a fémes jellegét. És akkor az úgy néz neki, mint hogy egy nagyon nagy műanyag szobor, ami ki van festve. Mint amit szoktunk látni, hogy kisebb méretekben ilyen benzinkutaknál, ilyen reklámfigurákatnál dolga, tehát ilyen Walt Disney figura lett volna belőle. És én meg ezt semmiképpen nem akartam. Mindenképpen akartam, hogy ez ólom legyen. Tehát ez mindenképpen ragaszkodtam. És akkor elkezdtünk, szó szerint ráment, hogy másfél-két évünk erre a technológián, amit kitaláltuk egyáltalán, hogy, mert ilyet még senki nem csinált, hogy akkor mi merre, hogyan. És azt találtuk ki, hogy az egészet kiöntjük betonból. És azóta már jobban utána néztem a beton történetnek. Addig a beton számomra az volt, ami az ajzatbeton. Magyarul három lapát sóder, egy lapát cement, összekeverve víz, és akkor terül és megköt az a beton. Most azóta már tudom, hogy a beton az nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok minden adalék, és nagyon sok minden dolgot tudnak csinálni betonból. Csak érdekességként mondom, hogy 1960-as, 70-es években csináltak betonból uszályokat, ilyen teherszállító uszályokat tengeren. Tehát nagyon sok mindent lehet csinálni betonból, gyakorlatilag egy folyékony kő minőséget tudnak csinálni vele. Tehát most már tudom azt, hogy nagyon sok minden képes a beton. És ez megerősített abba a tudatban, hogy akkor ezt a szobrot megcsináljuk betonból, ki tudjuk azt önteni, akár részletekbe, akár egészbe, az már technológia kérdése, és akkor ezt tudjuk bevonni ólom lemezzel. És akkor nagyon megörültünk ennek is, körbefogtuk a kezünket, leültünk egy-két fröccs mellé, és megvan a megoldás, tuti a dolog, ez így lesz. Még nem az egyikünknek eszébe jutott, hogy te, és hogy tesszük rá az ólomlemezt a betonra? És valamelyikünk mondta, hogy hát, hogy hát ráragasszuk, hát hogy te. Jó, ez eddig szép dolog, de mint tudjuk, az ólomnak nagyon nagy a hőtágulása. A betonnak meg nem annyira. És hogyha erre rásüt a nap, ráadásul én ragaszkodom ahhoz, hogy ólom maradjon, az pedig sötét szürke, az nagyon magába vissza a fényt és a hőt is. Magyarul, ahol süti a nap, ott ki fog tágulni, és le fog esni róla, mint a tehérről a gatya. A zól, a beton katonáról a zólom nem ez. De ez nem jó megoldás. Na, akkor megint elkezdtünk aggódni, hogy akkor hogyan legyen a történet. Akkor kitaláltuk azt, hogy forrasszuk. Tehát öntünk a betonba ilyen ólom tipliket, és ahhoz hozzá forrasszuk az ólom lemezt. Hogy hiába tágul, jó, hullámosodik, de rajta marad. De ez se jó, mert az ólomoxid, annak az olvadás pontja sokkal-sokkal magasabb, mint magának az ólommal. Magyarul egy függőleges lemezt nem tudok fölforrasztani a falra, vagyis a szoborra, mert az ólomnak a külső az mindig oxidálódik. ha az nekem megolvad, akkor szó szerint az alatta lévő ólom az már folyik. Magyarul lefolyna róla. Mm. Akkor megint kétségbe estünk, ilyen megkelek módszerrel, hogy akkor most mi legyen, és eljutottunk addig a szintig, és ma, most már ott tartunk, és azt hiszem, hogy ez a végső megoldás, és ez több szempontból is jó, hogy addig jó, hogy betonból megcsináljuk az egész őrületet, ez egy 4 emelet magas szobor. Tehát megcsináljuk ezt végre ilyen műgyantás technológiával a negatív véve, kiöntjük betonból, és akkor utána ólunk port keverünk össze műgyantával, és ebben idézőjelben fessük be az egész szobrot. És így lesz ólom szobor. És ebben megelőzzük a környezetvédelmi problémákat is, mert ezt a szobrot, ezt fákozra tervezzük. Most hétvégén lesz a pákozdi emlékhely, nemzeti emlékhelyén nyilvánítva, oda is meg vagyunk hívva, mert már régóta megy ez a történetünk, tehát gyakorlatilag már egy 3 éves kapcsolatunk van. Előtte nagyon sok helyre próbáltuk mi, hogy felállítjuk. Először szóba jött Pécs, akkor volt ő a kulturális főváros. És akkor volt időzelben pénz is, meg lelkesedés, meg sok minden volt ott. És akkor Pécs, először Pécsre szerettük volna. Akkor beszélgettük ott a polgármesterrel, azok a szegény meg is halt, tehát nem ebből, mástól, tehát betegségbe, tehát nagyon sok történetünk volt ebben kapcsolatban. Akkor kitaláltunk egy másik helyszínt, az Komáromi erőd, ami szerintem még továbbra is jó lenne. Azt nem tudom, tudják-e, hogy a Bécsnek az erőd vonala, az Komáromnál húzódik. És ez Európában az utolsó erődrendszer. Tehát világon egyedülálló, amit így megépítettek. Azért az utolsó, mert utána okafogyottan vált a történet, mert utána felfedezték a repülőgépeket, és a repülőgépek gyakorlatilag bárhol be tudtak bombázni. Utána fölösleges volt már erődöket építeni. És ez az utolsó, 1900-as évek, amit megépítettek, ez az erődrendszer, ez a Komárom-Monostori erődrendszer, ami több erődből áll. Ennek a legnagyobbika az ott van Komáromban. Egy óriási terület, tehát egy óriási nagy belső terület. Egyébként kívülről nem látszik belőle semmi. Ajánlom azt is, hogy ha kirándultok, akkor menjetek el oda, tényleg nagyon jó, és jó kis múzeumok is vannak ott.
Mi voltunk? Igen,
voltunk. Szóval oda is terveztük, hogy ott lenne, de igazából ott is nem tudnak mit csinálni akkora területtel. Tehát akkor, mert valamikor az orosz katonaság volt ott, és a katakombákból minden fegyverek voltak, állítólag még atomfegyverek is voltak ott. És most úgy rájuk szakadt ez a nagy-nagy jótétemény, de igazán nem tudnak velük mit kezdeni. De lényeg, hogy ott is félbe szakadtak így a megbeszélések vagy a tárgyalások, és akkor ez is egy ilyen kerül egy ismeretségi útján kerültünk mi Pákhozra. És ott lettünk jobban a Görög István ezredes úrral, aki az egészet így szívügyének tartja, hogy fejleszte tovább ezt az emlékhelyet. És akkor ő lejött hozzám rácsalmásra, mert ott mintázom, hogy az előbb említettem ezt a katonát, és akkor neki ez nagyon tetszett, meg azt gondolt, hogy ez jó dolog, és akkor most itt pályázgatunk ennek a kivitelezésére kapcsolatban.
Pákhozdon hol lett felállítva?
Pákhozdon az egy ugye nemzeti emlékhely, a Pákhozdi csatának az emlékhely, és akkor ott minden évben vannak ezek a ilyen hagyományőrző huszár összejövetelek. És a Pákhozdi csatát ott el is játsszák ott. És amikor néztük a helyszínt, ez egy ilyen dimbes dombos terület, Velencei tó északi részén, és az semmiképp, ott már van egy emlékhely, tehát egy ilyen obeliszk, igen, egy hatalmas obeliszk. Semmiképpen nem akartuk, hogy ez a katona konkuráljon vele, mert hát ez akkor, tehát honnan jöjjük se érne az az obeliszk. Az még mégis furcsán néz neki, hogy egy idézőjelben egy gyerekjáték felnagyítva nagyobb legyen, mint a Pákhozdi csata emlékműve, tehát ez mostobán lenne. Ezért azt szeretnénk, az volt az első, hogy akkor nézzünk ezen a területen belül, valahol, ami kívül esik a látókörünk kívül, és egy másik pontra tervezzük akkor, ez a Mészekhegynek a teteje, ami az M7-estől, ami megy jön föl Pestre, az kb. 200 méterrel van ez a Mészekhegy tete. És ezt ki is jelöltük, ki van mérve, GPS mindennel, tehát le van, ez egy természetvédelmi terület, de kaptunk rá engedélyt, hogy akkor ott lenne, azt is megterveztük, hogy hogyan lehet odaszállítani a katonát, ott felállítani. Tehát rengeteg ilyen háttérmunkát megcsináltunk már. Tehát ahhoz, hogy ez megvalósuljon, hát ami kéne még, ami a legnagyobb probléma, az a pénz. Tehát, hogy ezt szó szerint meg tudjuk csinálni. De ami eddig benne van, tehát ezt eddig a Metalógum Opus öntöde, tehát ez a Blaszák Mihály finanszírozta. Pontosabban az ő cége. Tehát ez az öntöde. Az. Tehát magyarul én nem vettem anyagot, azt akkor ennek a cégnek a számlájára vettem.
Tehát amikor ott voltunk, ugye akkor vagy körbe volt táványozva, létrán fel lehetett menni, a sapkáját is meg lehetett fogni, akkor már kész volt, vagy még azóta kellett rajta csinálni, és most ebbe a stádiumban készen van-e? Tehát a megmintázása, az befejeződött-e?
Hát én úgy vagyok vele, hogy minden szó szerint, most tényleg nem, de nyáron meg tavasszal, amikor lehet rajta dolgozni, most be van csomagolva, ilyen fólia, sátorban van gyakorlatilag. Mindig azt mondom, hogy még egy hónap munka van még rajta. Ezt mondom két éve. Mert mindig, tehát ez tényleg egy őrület ez a dolog, hogy azt gondolom, hogy na, most megvan, most már kackiás a bajsza, minden megvan, helyén van, a zászló is úgy lebeg, ahogy kell, minden méretek úgy vannak, úgy redőzik a csizma, hogy szeretnél, annyi pitke van, meg olyan díszítés van rajta, aminek. De mindig kitalált ilyen dolgot, most például azt találtam ki, hogy a kard markolata az egy nagyon nagy markolati rész. És hogyha szemben nézzük, akkor az úgy néz ki, mint egy buzogány. És az nem tetszett. Mindig idegenkedtem tőle, hogy most úgy néz ki ez a huszár, mint hogyha egy nagy furkosbotot fognak. És azon gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni vele, és akkor azt találtam ki, hogy hát méretekre ez is mondom, tehát ez is másfél méteres a markolat. És egy másfél méteres ilyen kard markolat üresen, az ilyen holt terület. És azt láttam ki, hogy ez nem volt valójában, de gondoltam, hogy ez így jól fog kinézni, oda pedig Máriát, a kis Jézussal oda mintázom a kard markolatra. És akkor utána néztem, hogy volt-e valami hasonló, hogy tudjam megindokolni, hogy én ezt miért csinálom, és utána néztem a ilyen huszárság meg a kardoknak a történetében, és volt egy hasonló kard, amit úgy hívtak, hogy Borbála kard. A Szent Borbála volt a kardra rámintázva. És akkor én abból indokolom meg ezt a Máriás történetet, hogy ez olyan, mint a Borbála kard, csak ez nem Borbála kard, hanem Mária ország, a Magyarország. És akkor így jött a jelképi rendszer. Na mondom, ez mindig ilyen fejlesztés kérdése, tehát olyan sosincs, hogy azt mondjam, hogy na, most akkor ez így kész van.
De akkor lényegében kész van.
Lényegében kész van. Ha most azt mondanák, hogy itt van a pénz, rohol, gyerünk, csináljuk tovább, abban a pillanatban már mennénk is tovább.
Na most ugye a többiek nem tudják, nekünk elmondtad, miből készült el ez a mintapéldány mondjuk.
Ez is egy érdekes történet, mert amikor először rámondtam, hogy megmintázom én ezt a szobrot, egy az egyben, mert az volt, hogy csináltam egy méteres. Akkor, hogy legyen azért mégis ennek egy nagyobb húzása, jobban lehessen látni, akkor megcsináltam ezt két méteresbe is. És akkor utána jött a megkérdés, hogy kérdezte tőlem a Misi, a finanszírozó, hogy megmintáznád te ezt egy az egyben. És mondtam, hogy ha állod a költséget, akkor én ingyen megmintázom, tehát akkor én megmintázom, mert ekkora őrület a világon még egyszer nem lesz, hogy nekem valaki azt mondja, hogy csináld meg a világ legnagyobb ilyen szót, tehát ez akkor őrület. És akkor jött a következő kérdés, hogy jó, de egyrészt hol fogom megmintázni egy ekkorát, meg miből? Mert a hagyományos mintázási módszer az, nem tudom mennyire tudjátok, hogy amikor szobrot csinálnak, akkor csinálnak egy fémvázat, és arra agyag, és akkor az agyagot megmintázzák, arról vesznek egy gipsz negatív, utána gipszbe kiöntik, és azt viszik az öntödébe. És arról vesznek ki a különböző öntőformákat. Na most ebben a méretben ez lehetetlenség. Akkor gondoltam azon, hogy akkor megcsináljuk az egészet Hungarocellből. Hogy mi lenne akkor, hogy Hungarocell tömböket vásárolnánk, tehát ilyen, mint a kamion méretekben, és szó szerint ilyen méreteket össze lenne ragasztva, és ki lenne faragva. És És kisült, hogy ez a hungarocellnek az ára így fölvágatlanul drágább, mint hogyha föl van vágva. Nem tudom miért. Na, mi lényeg? Lényeg, hogy az került volna, csak a hungarocell került volna csak 1,5 millió forintba. És akkor azt mondtuk, hogy akkor inkább gondolkozzunk még, hogy mit lehetne még tenni, hogy hát, ha kitalálunk valami más technológiát. Akkor kitaláltam majd, és az egészet megcsináljuk itomból, és az itomból fogom megfaragni a formát. Aztán az nem biztos, hogy annyira jó lesz, annyira tégla, meg akkor a részletformákat én azt nem fogom tudni annyira megdolgozni. Gondolkozzunk még. És akkor mert én kérdeztem közben barátaimat, havereimat, akik hasonló munkákat csinálnak, ilyen díszleteket, meg nem tudom, filmgyárba dolgoznak, hogy ők mivel szokták ezeket a dolgokat megcsinálni, és ők azt mondja, hogy ők púrhabban, vagy ilyen szobrász púrhab. A púrhab, amit az építkezéseken használnak, az ajtókat meg az ablakokat ebből teszik be, ebből állítják be. Ez egy olyan spray, és akkor nagyon feldagad, és viszonylag eléggé stabil. Tehát gyakorlatilag olyan lesz az állaga, mint a hungarocellnek. És akkor azt mondtuk, hogy na, ez egy érdekes, ez már lehet ebből valamit kezdeni. És akkor kitaláltam azt, hogy az egésznek a katonának megcsináltam egy belső vasvázat, az egy évig hegesztettem. És ezt az egészet betekertem ezzel a rabic hálóval, egy tyúkhálóval. És ezt az egész ki, már meglévő, akkor már lehetett látni valamilyen formát, akkor az egészet kifújtam ebből a púrhabbal. És az volt a szerencsénk, hogy az a cég, amelyik forgalmazza Magyarországon a púrhabot, az szegről végről ilyen rokon összeköttetésben vannak, itt például a Metal Globus Kft-nek a tulajdonosága. A lényeg, hogy lejárt szabatossági idejű púrhabokat kaptunk kartonszámra. És akkor fújtuk a púrhabot rá. De ez szó szerint úgy volt, hogy mi tanítok a gimnáziumban, és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, hétvégén akkor szeretném, hogyha meglátogatnátok, és akkor kibicikliztek, és akkor mindenki a kezébe adtam egy-egy púrhabot, és akkor fújtuk. És akkor az egész úgy nézett ki, mint egy hatalmas, nagy makaróni alak. Egy nagy sárga, nagy, ilyen, tényleg de tésztából lenne az egész katona. És akkor azt kezdtem el faragni, és akkor ezen van 3 tonna gipsz, amit összekevertem faforgáccsal, és szó szerint mindegy házat bevakoltunk. Még az is egy érdekes történet, hogy hogy kerültem én Rácsalmásra, mert én Dunajvárosban tanítok, és ott is élek. Úgy kerültem Rácsalmásra, hogy ez a Dunajvárost az 5 kilométerre lévő kisváros, ma már régen falu volt. Hogy amikor így belerendültünk ebbe a katonába, tervezésbe meg az elkészítésbe, akkor én nagyon könnyelmen azt mondtam, hogy jó, akkor megmintázom egy az egybe, tehát egy ilyen 12 méteres alak lesz ebből. És én azt gondoltam, hogy én ezt akkor, ahogy az előbb említettem, hogy egy év, másfél év alatt én ezt nem fogom tudni csinálni. Tehát akár egy nyár alatt megeszem. Ilyen nagyon nagy képű voltam. És azt gondoltam, hogy az iskola udvarán vagy a tornateremben fektetve megcsinálom én ezt az egészet. Nyáron, szünetben. És búslakodtam ott. Hát, aztán gondoltam arra is, hogy a Dunajvárosi Papírgyárnak ott is vannak összekötető ismerős barátok, hogy megkérem, hogy valamelyik csarnokban, valami raktárcsarnokban valami részt adjanak nekem, és akkor ott megmintázom. Tehát magyarul tanástalan voltam ebben kapcsolatban, és amikor az ember tanástalan, akkor egy kocsmában gondolkozik, és ott ült egy barátom, aki egy másik oknál fogva is búslakodott ott, egy költő barátom, akit úgy hívnak, hogy Pálinkás István, és beszélgettünk, hogy te miért vagy szomorú, de én miért vagyok szomorú, és mondom, hogy én milyen nagy gondban vagyok, hogy itt van egy ilyen nagy őrült feladat, hol a fenébe lehetne megcsinálni. És mondja, hogy hát ő nyaranta mindig szervez ilyen kulturális programokat, látszom máson van egy régi, egy ilyen elhagyott istálló. És ott ebben elhagyott istállóba, ott ők szoktak szervezni ilyen programokat, de ott lehetne megmintázni. De ezt kérdezd meg a tulajdonosukat. És akkor megadta a telefonszámot, megadta a nevét ennek a tulajdonosnak, akik megvették ezt a telephelyet, vagy ezt a régi istállót, ez a Timpanon Kft. És megmondta, hogy keressem a pap János urat, ő a vezetője, hátra biztosítja nekem a helyet. És akkor én felírtam a telefonon, titkárnél megbeszéltünk egy időpontot, hogy mikor fogad, merre rendesünk. Délután 3 órára be voltam hozzá jelentve. Megyek be, és a szokásos kihallgatási rendszer, íróasztal, lámpa, telefon, tehát ahogy kell egy ilyen kihallgatás, vagy egy ilyen meghallgatásszerű dolgot. És akkor ő is egy ilyen fiatal ember, és akkor mondja, hogy mondja Rohonci úr, miben segíthetek, mi a problémája. És mondtam, hogy van ez az óriási feladat, világ legnagyobb katonája, magyarság, identitás, minden húzárság, elmondtam tőlem, és ilyen teljesen faképpen végighallgatott. Tehát egy szót nem szólt közbe, sem mosoly, semmi, így nézett szemembe. Na mondtam magamban, Rohó, ennyi volt, 2 perces, na itt se vagy, ki vagy rúgva. Végighallgatott, azt mondja, jó van, oké, rendben van, kiúszta az íróasztalfiókat, azt mondja, itt van a kulcs, ha kell, ha tudunk segíteni, akkor szólja. Mondtam, hát, ez tök jó, ez remek. És akkor kimentem, körbenéztem, hát egy régi nagy istálló, egy nagy kúriának az istállója volt ez a rendszer, óriás területe. És akkor ráadásul még abban is szerencsém volt, mert ez egy építési KFT, gyakorlatilag ők állványozták fel nekem a katonát, ők segítettek ebbe az egészben. És a mai napig is gyakorlatilag az ő jogútukból csinálom ezt. De azt akarom bizonyítani, hogy az embernek vannak ilyen őrületei, tehát ami józan észre be nem látható dolgok, akkor mennyi helyről kap segítséget? Olyan helyekről is, amit az ember nem is gondolná. Pedig hát nem ismertem őket, nem tartoznak senkiért, semmit, csak tehát az, hogy tényleg jó dolog, nagyon nagy dolog ez.
Na feltételezzük, hogy jönne a pénz, mi lenne a következő lépés? Tehát hogyan valósulhatna meg végleges formájában?
Igen. Akkor az van, ezt is még így játszottuk. Magyarországon többen csinálnak hajókat, hajótesteket. Ilyen üvegszálas műgyantás technológiával. Több cég. És mi beszéltünk velük is ezekkel a cégekkel, hogy mennyire vállalnak ilyen dolgokat. Sőt, többen csinálnak ilyen hatalmas tartályokat is ebből az üvegszálas dolgokkal. Mert ott már nekünk nem kellene nagyon precíznek lenni. Tehát nem mindegy hajótestnek nagyon kell, nekünk ott a mennyiség lenne fontos. Magyarul ez az üvegszálas műgyantás, amiből csinálják a kenukat, a hajótesteket, a kajakokat, ezeket a sporteszközöket. Ezzel a technológiával lenne erről a gipsz katonáról levéve a negatív forma. És ezt a negatív formát, akkor ez lenne ez az üvegszálas gyantás megerősített negatív forma, ezt utána itt van lehetőség arra, hogy vagy ott a helyszínen, ahol most mintázom a katonát, ott kiöntjük betonból, vagy, mert itt a probléma a szállítás, mert ha egybe kiöntjük ott ezt az egész katonát, akkor is az 10-10,5 méter, mert 12 méter az ászlóval együtt. A probléma az, hogy van ekkora tréler, amin el tudnánk szállítani, a probléma az, hogy tudna bekanyolodni.
Igen, mert egy hátul van, igen. Szűk utcába kell bemenni.
Tehát ott lenne a problémák. És itt azért van a másik megoldás, hogy ezeket a negatív, ezeket a héjakat vinnénk oda párkozra, hogyha tényleg párkoznod oda a helyszín, és a beton mixerek, azok ott döntenénk ki, ott a helyszínen ezt a szobrot. És akkor így valósulhatna ez meg.
És akkor a végén be lenne vonva a ólom lemezzel, vagy be lenne fújva?
Nem, ez a műgyantás ólommal lenne, ólomporra. Csehek csinálnak ilyen ólomport. Nem tudom, hogy hogyan. Ez is érdekes, egy akkora ólom mennyiség, mint egy pohárban egy deci ólompor, az sem 5 kiló, tehát alig tudod megemelni. Mm. Tehát, és akkor ebben kevernénk össze, és akkor a környezetvédelmi szempontból is lennénk védve, mert akkor ugye nem mosná be az ólom szennyezettséget a környezetben.
Most akkor tételezzük fel, hogy ott Pákozdon az M7-estől 200 méterre, ott betonmixerrel ki lenne öntve, akkor igen. Utána az ott fel lenne állítva.
Igen.
Gondolom több részből lenne ki öntve, vagy egyben? Vagy
az ez már technológia kérdése. Ez már részletkérdés.
És amikor oda fel van állítva ez a kőszobor, akkor jönne az a művelet, hogy ezzel az olomporral be kell fújni?
Hát igen, bele lehetne fújni. Tehát gyakorlatilag ez, igen.
Milyen vastagon kellene, hogy...
Ez nem, ez gyakorlatilag csak olyan másfél milliméter. Tehát viszonylag egy vékony héjszerkezet lenne rajta.
Jó, utána ugye mondtad, hogy nem nagyon akarsz díszítő elemet tenni, de mégis azért...
Hogy húszásság legyen.
Milyen színek kerülnének.
Az, hogy az egész katona az ugye ólomszürke lenne, tehát egy ilyen sötét szín az egész. És azért, hogy legyen valami díszítés is rajta, meg dekoratív legyen, ezért azt találtuk ki, és el is utána néztünk, hogy lehet aranyozni helyileg. Tehát gyakorlatilag a pityikék azok aranyozva lennének, ezek a díszek, a huszár egyenruhák, ezek aranyozva lennének, és még azt is szeretném, hogyha a zászló az piros-fehér-zöld lenne. De nem úgy piros-fehér-zöld, hogy be van festve, hanem úgy lenne piros-fehér-zöld, hanem akkor nem ólompor lenne bekeverve bügyantával, hanem vörös rész, tehát részpor lenne bügyantával, az lenne a vörös szín. Az ón-oxidja, az pedig ilyen fehéres szín, tehát ilyen nagyon világos fehér, tehát szürkés, az lenne fehér, és a rézoxid, az viszont zöld. És a rézoxid port lenne bűnyatában, és abban lenne akkor befestve az ászló. És akkor így lenne, idézőjelben mondom, fémszínű lenne. Tehát nem ilyen festékszín lenne, hanem fémszínű lenne. És ennyi szín.
Csizma.
Az maradna szürke minden. Az arc, minden alak, minden marad olyan.
És ez a másfél milliméter falvastagság, ez mennyire időtálló, hideg, meleget?
Ez gyakorlatilag, amíg le nem verik. Azt nem tudom...
Mennyire sérülékeny?
Nem lenne sérülékeny, mert kicsit be is inná a beton. Tehát ezt is kipróbáltuk.
Olyan, és ha lekocsolják festékkel, le lehet mosni majd?
Tessék?
Mint ahogy halljuk is, hogy szobrokat meg festékkel leborítanak, meg mit tudom én, mit összefirkálnak. Ezt le lehet majd kucolni róla?
Hát én bízom benne, hogy egy katonai emlékparkot, barba lévő szobrot nem hiszem, hogy be fognak fújni. Hát ha azt is befújnak, akkor itt már akkor végképp
lesz. Vangálókatok.
Vannak, mindenhol vannak, de egy katonai objektum, mert egy katonai helyszín ez. Hogyha ott is van, csinálnak ilyet, akkor itt már mindegy. Tehát akkor az már, akkor már igen rossz lenne. Úgyhogy bízunk benne, hogy azért ez nem fordulhat elő.
Talán nem kérdezték még meg tőled, gondolom nős vagy, mit szól ez a feleséged?
Nős vagyok, és van két szép nagyfiam, az egyik építész, a másik pedig erdész. És ők is benne voltak ebben a munkában, amikor kellett ilyen hóruk munkákat csinálni.
De az asszony.
Az asszony, az nagy türelemmel, ő szintén zenész, már úgy értem, hogy szintén pedagógus, meg ő is kiállító művész. Tehát tudja, hogy ha az embernek az anyát belenti a lila köd, akkor dolgozni kell. Tehát akkor nincs, akkor csinálni kell. Tehát nekünk van egy olyan megszállottságunk, amit muszáj csinálni.
Tehát megértő.
Megértő, és nagyon megértő. Nagyon türelmes és megértő. Tehát azon túl, hogy nem csak az időt veszi el, meg a család, minden, hanem mindenkinek nagyon sok pénze is van ebben. Tehát effektíve. Tehát mi nem nyaralni járunk, vagy nem üdülőbe megyünk vele, tehát megyünk a katonához dolgozni. Tehát első időben ez eléggé nehéz volt vele elfogadtatni. Most már szegényként úgy van vele, hogy ez jutott neki.
És ő valamilyen
segíteni, csak hamarabb végezzetek.
Ő valamilyen mértékben benne van? Volt valami ötlete, gondolása?
Itt mindenki ötletbőrzéket tartott, tehát itt nagyon sokan benne vagyunk ebben, még a szomszéd is. Tehát amikor, tehát nem arról szól a történet, hogy én most ezt kitaláltam és én megvalósítom a nagy elképzelésemet, ebben nagyon sokan benne vagyunk. Rengetegen. És én nagyon köszönök mindenkinek, aki támogatott effektíve anyaggal is, ötlete is, mindennel, tehát nagyon, nagyon sokan. Tehát az első lépés, visszakanyarodok a legeljére, amikor oda mentem a helyszínen és azt mondtam, hogy itt fogom csinálni egy nagy szobrot, akkor egyből meghívtak, hozta át a Terike néni a kávét, és akkor, tehát így összeismerkedtünk. Én mindenhova illendőképpen bementem, és bekapogtattam, és mondtam, hogy így fogunk zörögni. Tehát, hogy ez lesz. Tehát azt mondtam, hogy ez szokás, meg ez egy normális dolog, és azóta teljes, tényleg ilyen baráti viszonyban vagyunk. Hogy mellettem, ott a telek mellett, nem tudom mennyire emlékeztek vissza, ott akkor kezdett el épülni egy ház, amikor én elkezdtem a szobrot csinálni. Most abban a házban már született egy kisfiú, aki most az idén május osztályos. Szóval, és akkor hát ott nőtt fel, tehát és minden jön át, amikor látja, hogy ott az autóm, akkor jön át, hogy Pista bácsi, mit dolgozol, és kérdeztem, na, mondom, nem, mi volt az iskolában, kaptál a piros pontot, és mondta, mindig kap piros pontot, és akkor kérdezem, hogy na, akkor milyen csokit szeretnél. De jó, vagyunk az apukájával, és együtt iszogatunk, pálinkázgatunk. Szóval teljesen jó a viszony.
Így. És ugye Ólom katonáról van szó, tehát valószínűleg szeretnétek, hogyha Guinness rekord lenne. A Vancouveri az szintén egy valamilyen, vagy nem tudjátok, hogy mire épült fel, valószínűleg az sem abszolút ólom.
Nem, az abszolút, az teljesen más. Az egy alumínium lemezből meghajlított, úgy kell elképzelni, mint egy nagy Lego figura. Tehát egy nagyon leegyszerűsített figura.
Egy sematikus.
Nagyon sematikus, és az nem is ólom, meg nem, tehát ez egy alumínium lemezből készített szerkezet, ami ki van festve ilyen ólom katonára. De mondtam az elején, tehát, hogy az angol száz országnak ennek más hagyományai vannak. Tehát ebben a történetben. Úgyhogy itt a méretek a fontosak. De hogyha már egyszerűen akkor a méretet csinálunk, akkor azt gondoltam, akkor legyen egy huszár, és akkor legyen egy ilyen kis kakaskodó történetünk.
És hogyha az 9 méter, akkor ez miért 12? Tehát hogy lett 12 méter?
Hát mert ez megint olyan kérdés, amit lehetne akármennyi. Most 5 centire nagyobbat csinálni, az nem lett szám. Mert följebb húzott az ászlót. És akkor már több. És akkor a 12-es az egy olyan szép kerek szám, nem? Legalábbis számomra. Akkor legyen, azt mondtam, hogy az ászló csúcs, akkor legyen 12. Az egy olyan tucat, úgy benne van az egész. Nem? Hogyha nagyon kekeckednek, akkor lehet még magasabbra is tenni az ászlózat, mert olyan az ászlózat teszek,
amit akarok. Lehet 2-vel, 3-mal, 4-jel, 6-tal osztani.
Meg akkora talapzatot is teszek alá, mekkorát akarok. Mm-hmm. Most 1 méteres talapzatra állítom, vagy 3 méteres talapzatra állítom. Mert ekkora méretekben ezek gyakorlatilag betonba se okoznak problémát ez. Mm-hmm. Inkább a mintázásban.
Külföldről szakemberek jöttek? Van valamilyen érdeklődés?
Hát külföldön nem. Tehát,
vagy még nincs híve?
Nem, annyira nem. Tehát turisták azok rendszeresen. Tehát volt olyan, ez is egy érdekeség, és nektek is mondom, hogy volt olyan nap, volt olyan hétvége, hogy egy szemennyit nem dolgoztam. Tehát kimentem reggel, na akkor beöltöztem, hogy dolgozok, fölmentem az állványra, jött egy csoport. Éppen erre jártak, erre bicikliztek, erre sétáltak. Na, hogy készül, mi készül, mi is ez valójában? Akkor lementem, elmeséltem, jó, akkor vissza, akkor megint jött egy csoport, akkor jött egy általános iskolás társaság. De szerintem ezt ismerős mikor jöttek is. Tehát amikor jönnek egy csoportok, ami egyrészt jó dolog, mert az ember
csak, így,
akkor nincs meló. Tehát így. És akkor volt úgy, hogy na este, na jó, akkor pakoljunk össze, ezt menjünk haza. Tehát hogy már ez volt a nap. De ezt én szeretettel csináltam. Már azt is gondoltam, hogy valami nyugdíjas nénit megkérek, hogy elmondom, leírom, megtanítom vele a szöveget, hogy mit kell mondani katona történetén, ne? És hogy olyan csoport, aki hadd dolgozzam, ő meg szépen elmeséli majd, hogy mi legyen itt. Mert volt, amikor már kifejezetten idegesített, hogy mennek el a napok, és nem haladok.
Egyébként tényleg úgy volt, hogy amikor oda mentünk, nagyon készséges volt István, és magyarázott nekünk, mondta, hogy nyugodtan fel lehet menni, ugye Dóránál volt akkor a hangfelvevő, készítette a riportot, és semmiféle sürgetés nem volt, hogy na, húzzatok már, mert dolgozni kéne.
Én nem véletlen mondtam a pálinkát se, mert akik jöttek csoportok, állam mindig van egy kis innivaló, meg...
Hol van ez a hideg?
Mi is voltunk, és nem kaptunk,
úgyhogy. Akkor ez
volt a
reklámért. Én mindenkit szoktam kínálni egyébként tényleg. Tehát, hogy ha már egyszer meglátogatnak, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó. Meg vigyék a jó hírünket.
Egy kis köztes adalék, amikor ott jártunk, akkor ma megnéztem, a 2050. kilométernél tartottunk. Most a 2950-nél járunk, úgyhogy azóta 900 km gyalog voltunk.
Ez nem semmi. Ez is egy nagy dolog.
Hát szerintem legalább olyan jó, mint az Ólom katonát megalkotni, körbejárni az országot. Na de kérdezzetek, mert megy az idő.
És
hogy fog ez megállni? Tehát ha ilyen magas, akkor ki kell köpni, vagy jön?
Nem, ez teljesen. Tehát direkt úgy terveztem az egyetlen statikáját, hogy olyan hordó. Tehát egy kicsit terpeszállásba áll, akkor a zászlód is kitámaszt, meg hátul a kard is leér a földre. És akkor ez egy viszonylag elég nagy terület. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 30 négyzetméteres alapterületű. Tehát 5x6 méteres alapterületen áll ez az egész monstrum.
Akkor jó mélyen is le kell jó betonolni.
Mélyen is, még ráadásul ez is lenne a szerencsék az a pákozdi történet, mert annak az alapja az gránit. Tehát gyakorlatilag annál keményebb kőzet Magyarországon nincs. Úgyhogy nem kell nagyon mélyre ásnunk ahhoz, hogy alapozzunk. Gyakorlatilag a felső talajréteget kéne kiegyengetni, és akkor arra már lehetne húzni a betont.
Mert az egy szélnyomása is kell, hogy legyen.
Hát igen, ennek rendesen van. Tehát az, hogy tehát most azzal imádkozok folyamatosan, hogy ezek a nagy hirtelen viharok kerüljék el látszalmást. Mert ez kinnál a szabadba. És becsomagoltam én ezt fóliával mindennel, de hogyha jönnek ez a nagy hatalmas öreg, ez úgy viselkedik ez a zászló, de a zászló akkora, mint ez a teremnek ez a hossza. Tehát ez egy óriási felület, és hogyha tényleg, mert hogyha fúj a szél, akkor hagyjál, mert akkor az állványzat minden össze van építve, az kibírja. Csak ezt a hirtelen nagy pofont, ezt a nagy nyomást, ezt bírja ki, amit mondasz.
Azt, úgyhogy, igen.
És akkor ezért kell tényleg nagyon statikusan le. De hogyha le van ez, mondom, ott a gránit alapzaton egy, lemegyünk egy kicsit, tehát akkor ez akkor tutira ott van.
Azt kiszámoltatod, hogy milyen súlyú lenne, ha elkészülne?
Számoltunk erre is. Én szobrász vagyok, meg rajztanár. Tehát az ilyen számoknak a dolgaiban én igazán nem értek. És megint ilyen szerencse, amikor elkezdtünk ezen gondolkozni, és nyilván kellett jóvá hagyatnunk az egész területet. Hogy ki legyen az ember, aki nekünk ezt kimeri számolni, vagy ki tudja számolni. És megint a baráti összeköttetések, meg hogy az, aki benne van ebben az egész, akinek elkezdtem egész történetet, akinek én dolgozok egy ilyen kis emléktárgyaknak a tervezésével, ő annak idején Pesten együtt járt középiskolával avval a sráccal, aki most az Országos Statikai Intézetnek, de nem a statikus, tehát akik a statikusok, akik az épületeknek a szerkezetét számlatják ki. Annak a vezetője. Egy iskolapadban volt a középiskolában. És akkor fölírt a telefon, azt mondta, hogy Józsikám, akkor lenne egy ilyen feladat, azt mondja, hogy annyira hülyeség, hogy ez tök jó, hozzátok a terveket, és akkor ők kiszámolják. Így működik. Azért mondom, hogy rengeteg embernek a munkája.
Jó, az eredményt még nem árulta, de hogy körülbelül milyen súlyú lenne?
Nem tudom.
Még nem számoltak ki?
De kiszámolták attól függően, hogy ez könnyített beton, mert nagyon mondtam, hogy nagyon sokfajta beton van. Tehát az én számomra a beton az a sóder meg cement víz. És azóta már tudom, hogy nagyon sokfajta adalékanyagokat tesznek bele a betonba, többek között ezt a hungarocell golyókat is. Úgyhogy lehet egészen könnyűvé is tenni. De itt, ha nagyon a könnyű és az erősség fele megyek, de nem akarok nagyon mutatni benneteket, akkor ott veszítünk, hogy a statikával. Tehát magyarul akkor nem áll meg. Tehát nekünk az is kell, hogy akkor az akkor stabilan ott álljon. Magyarul, hogy nehéz legyen.
De mondjuk akkor ilyen több 10 tonna, vagy 10 tonna, ilyen nagyságrendileg valamit?
Nem, sokkal több. Hát mondom, tehát több tonna gipsz van rajta most csak a felületén, ami csak egy ilyen 2-3 centi vastag. Tehát ez iszonyú súly. Tehát így.
De hát izgalmas ez, ha fölállítják, hogy biztos, hogy jó mászerkedetnek kellene, az mindennek az elege.
Az is, de még tehát, voltak én, mert ahhoz, hogy ilyet megvalósítsunk, ez kellett lektorátusi engedély is. Tehát Magyarországon van a közművészeti lektorátus, tehát Magyarországon olyan szobrokat lehet felállítani közterületre, ahol a lektorátus, ez egy ilyen választott egyesület, választott szobrászokból, művészekből, művészettörténészekből álló ilyen felső vezetés, akiknek a jövőmányosan kell ahhoz, hogy te azt felállítsd most. És akkor ott lejöttek látszolmásra, mert ezt az engedélyt is meg kellett kérni. Tehát azon mondom, a háttéri munkák azokat megcsináltam. És lejöttek, hát ők is először ilyen vonakodva gondolkodtak erről az egészről, hogy na most itt egy vidéki rajztanár itt szellent egy nagyot, és akkor most akkor mit akar itt ebben az egészet csinálni. És amikor meglátták, akkor azt mondták, ez nagyon rendben van. Két dolgot hiányoltak, azt mondták, hogy azon még dolgozzak. Az egyik dolog az, hogy legyen körme a katonának, mert én azt mondtam, hogy kesztyűt adok rá. Tehát, hogy kesztyűben van a úgy fogja zászlatnak vele, azt mondja, ne, inkább legyen körbe, tehát dolgozzunk ki, legyen körbe. Másik pedig az, hogy ne szögletes, hanem ilyen ovális alakú legyen a talapzat. Ez volt a észrevételük a rektorátus.
Indokolás volt?
Hát csak ennyi. Tehát ez. Úgyhogy, és akkor erről született egy oldalas jegyzőkönyv. Úgyhogy gyakorlatilag, aki látta, vagy aki ott van, azt mondja, hogy ez tök jó lenne, ez jó lenne egy országgyomásnak, jó lenne annak a helynek, a szellemének. Ez tényleg egy Guinness rekord, azt is bejegyeztettük már. Gyakorlatilag tényleg arra várunk, hogy ez megvalósuljon. Tehát össze tudjuk szedni a pénzt. A pénz, azt konkrétan tudom, mert az olyan, tehát nem csak a számokkal kapcsolatban, most annyi kéne, 35 millió. Az a költségvetésünk.
Abból lehetne megvalósítani?
Igen. Tehát ez gyakorlatilag egy családi ház. Nem kevés ez. Uh-huh. Tehát abszolút nem kevés ez. Ennyi.
Kérdés,
hogy elég. Úgy számoltuk, hogy ennek elejének kéne lenni. Tehát mondtam, kikértük a stációkat. Tehát az, hogy rész munkafolyamatokat ki mennyire csinálná meg, mert azt már nem én csinálnám. Mert eddig egy személyes történet volt ez. De ahhoz, hogy ez utána ez működjön, ahhoz már tényleg szakemberek jelenek, meg műanyagos, meg minden, tehát a rendes. Mert az, hogy én tudok hegeszteni valamilyen szinten, az egy dolog. De itt már nem csak arra, hogy valamilyen szinten tudnak hegeszteni, ott profi hegesztő kell, aki olyan minőséget is tud csinálni. Tehát oda szakemberek kellnek, és azt nyilván meg kell fizetni. És akkor ezt mi végigjátszottuk, hogy akkor ez mi mennyibe kerülne. Úgyhogy a mai árakon ez ennyi lenne.
Na most itt támogatom, hogy Magyarországon van kb. 3200 település, akkor mondjuk durván 11 000 forint kellene mindegyik önkormányzaton.
Hát Csurikáim, azok is el vannak szállva. Tehát mindenki...
Jó, csak úgy mondtam.
Igen. Van. Tehát így elkezdem, hogy most ez sok vagy, mi sok, meg mi kevés. Hogyha van, akkor semmi nem drága, hogyha meg nincs, akkor meg a legkisebb is sokba kerül. Tehát most azt gondolom, hogy mindenkinek, tehát talán az ország helyzete meg minden, tehát eléggé kilógnak itt a fenekünk a gatyából, tehát eléggé nehéz helyzetben vagyunk, és gondolom, de nem azok a nagy problémák most, hogy egy ekkora szobrot meg tudjunk valósítani. Mindenesetre szeretnénk, tehát ezt a dolgot, tehát ha jutna rá, vagy valamilyen formában meg tudnánk ezt csinálni, akkor ez nagyon örülnék. Én már annak is örültem, hogy ezt az egész feladatban benne voltam. Még akkor is, hogyha ebből nem lesz terülegesen megvalósult szobor. De most ez ilyen furcsán hangzik, de én nekem az volt a... Hát életemben nem gondoltam volna azt, hogy én ekkora szobrot fogok mintázni. Mert én közben nekem vannak más munkáim is, tehát más kisebb, tehát más szobrászati dolgok. Tehát csinálok más szobrokat is, meg portrékat, meg más alkotásokat, kiállításokat. De egy ekkora örület, tehát ilyen nem volt még a világ. Tehát és én azt gondolom, hogy ez egy áldás, hogy én ebbe részt vettem. Egyáltalán ezt meg mertem csinálni. Tehát, hogy belemertem fogni. Tehát amikor először én visszanéztem ott az istállóra, ahol csinálom én ezt a szobrot, és tudtam, hogy magasabb lesz, mint az istálló, magasabb, mint egy villanyoszlop ez a szobor. Volt olyan nap, amikor azt mondtam, hogy rohó, te teljesen hülye vagy. Neked elment minden maradék eszed. Ekkora hülyeséget nem lehet csinálni. Máskor meg azt mondtam, hogy miért ne? Miért bepróbált? Ez tök jó. Na, és akkor itt vagyunk.
Mit gondolsz, hogy ez, tételezzük fel, hogy azért sikerülni fog, hogy mennyivel lettél másabb, tehát belül mit változtatott ez meg benned, ami anélkül nem lettél volna?
Én előtte való években azt gondoltam, hogy eléggé önhittem, hogy nagyon sok mindenre képes vagyok. Tehát én meg tudom enni a dolgokat. Tehát, hogy elhatározom, és akkor azt oda teszem magam, és akkor átrágom magam a falon is. És ez a szobor, amikor amennyi időt, meg amennyi energiát elvitt, meg rávilágított, két dologra. Az egyik az, hogy közben mintáztam és csináltam egy Dunajvárosban János Pál pápának a mellszobrát. És annak a jelmondata az volt, hogy teljesen a tiéd. És volt egy másik nagyon szeretett idézete, amit mindig mondogatott, az, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Semmitől nem kell félni. Ne féltek a hatalomtól se, ne féltek a feladatotoktól se. Ne féljék. És ez bennem annyira mélyen meggyökerezett, hogy, hogy ezt az őrült dolgot, ezt én meg tudtam csinálni. Ugyanakkor pedig egy ilyen nagyon-nagyon nagy ilyen szerénységre is tanított, mert tudom azt, hogy ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogy nagyon sokan segítettek ebben. Rengetegen. Ennélkül nem ment volna.
Tehát az alázat és a nekivágni merni.
Igen. Nagyon-nagyon alázatosnak lenni. Nagyon szerének, és ne gondold azt, hogy te most itt valamit is csinálsz. Öcsém, nem te csinálod te ezt. Te csak egy eszköz van ebben az egész nagy játékban. Amit lehet ezt jó szándékkal is csinálni. És nem kell ilyen görcsösen, ilyen mindenáról, ilyen izzadságszagban dolgozni. Ugyanakkor meg hinni kell. Hinni kell, hogy ennek volt értelme. Van értelme ezt valamilyen formában megvalósítani. Ezt. Az én számomra még egyszer mondom, gyakorlatilag innentől kezdve véget ért a munka, mert innentől kezdve már arról szól, hogy pénz meg technológia. Tehát az én feladatom addig állt, hogy én ezt megmintáztam, megcsináltam nagyon sok segítséggel, eljutottunk eddig, de aztán eddig volt. És ennek nagyon örülök. Nem hittem volna az életemnek a legfontosabb dolga lesz ez. Mondom, nagyképpen azt gondoltam, hogy én ezt egy év alatt, egy másfél év alatt, ezt aztán gyakorlatilag, akivel találkozok barátaimmal, ismerősökkel, a második kérdésük az az, hogy ne is mi van a katonában. Tehát ennyire beleívódott az embernek az életébe ez.
Hamar kész lesz, az csak azt kell meghatározni, hogy azt a bizonyos időt, mert honnan kell kezdeni számolni.
Igen.
Egyébként a média hírekre alapozva ez az ország a kis ujjából ki tudná rázni ennek a szobornak az elkészítését, mert itt volt a közelmúlt őrülete a Szilveszter a rádióhírek szerint, illetve az összes média ezzel etette a hallgatóságot, nézőket, hogy a tűzijátékokra a lakosság mintegy 1 milliárd forintot költött az idén. Na most, ha jól megnézzük, a 35 millió és az 1 milliárd forint között van egy kis különbség. Tehát egy ilyen társadalmi összefogás ezt pillanatok alatt helyre tudná tenni, na de hát mi nem vagyunk az a nemzet, aki ilyen célokra összefog, inkább följöttük a levegőbe, hadd szikrázzon.
Hát lehet, hogy de ettől is óva tartottak, és magam is óvakodok mindenfajta politikai dolgoktól. Tehát amikor elkezdték el, mert hogy lehetne ez Árpád-sávos zászló is, meg nagyon sok minden lehetne ez a zászló. Tehát egyáltalán milyen szimbólumot akarok csinálni.
És én közelségben nem nagyon volt Árpád-sávos.
Nem, de itt kezdve el lehetett volna vinni jobb oldalra is az egész történetet, meg nagyon bal oldalra is, meg középen is. És azt mondtam, hogy hagyjatok békén ebben az egész őrülettel, ez nem, tehát ez az, ami. Tehát ez egy ólom katona, ami marha nagy. És nekünk azért fontos, mert huszár. Aztán ezt mindenki teszi oda, ahova akarja. Én nem akarok se bal, se jobb, semmilyen politikai dolgot nem szeretnék ebbe hozni. Egyszerűen azt kéne megjelezni, hogy ez egy jó dolog. Hogy van valami, ami kicsi, és mégiscsak a miénk, meg a nagy. Tehát, és akkor így lenne a pákhoz, meg a... Tehát nem kell mindenáron, ezek a nagy nemzeti emlékhelyek, és ezek mindig ilyen nagy viharokat kavarnak politikailag.
Hát igen.
És akkor valami nagy déledúra felavatják, most akár jobb oldalról, akár ilyen nagy nemzeti melveregetésből, hogy na most akkor mi megmutatjuk Európának, mert Európa védjei vagyunk, etc. És akkor nagyon nagy kukorékolunk, azt jön egy másik pártállás, az pedig lebontja, vagy elteszi, vagy elhanyagoltatja. Tehát nem kell, én azt gondolom, hogy nem kell ebbe az utcába belemenni. Tehát ez az, ami.
Lehet, hogy ez automatikusan abban az utcában visz, de nekem eszembe se jutott gyakorlatilag a politika. Egyszerűen az összefogás jut az eszembe, és azt akkor már megint besétálunk a politika utcájába, de anélkül is lehet meg összefogni, hogy politikai nézeteket vallunk egy olyan cél érdekében, ami...
Ami közös.
Közös.
Ezt szeretném erősíteni. Én ezt így fogalmaztam meg. Mert nagyon sokan támadtak azzal, hogy rohom, most ebből akarsz kitűnni. Most mit akar, miért akarod te ezt az egészet csinálni? És ezt magamnak is meg kellett válaszolni. Tehát mindenkinek tett ezt a dolgot. És én ezt szabadon választom, tehát ezt a dolgot, hogy igen, ez egy nagy kihívás volt szakmai számomra, szakmai szempontból. Tehát az, hogy meg tudok-e csinálni valamilyen őrült nagy dolgot.
Egy picit visszatérve, például Franciaországban semmilyen szobrot nem tüntetnek el, tehát évszázadok óta ott vannak azok a szobrok, politikai jellegű szobrok, mert azt mondták, hogy ez az a történelmük része, és attól, hogy egy más kurzus jön, attól nem söpörték le az előző kurzusnak a szobrait.
Hát nálunk ebben nagyon rossz tapasztalatok.
Igen, tehát egy elemben példaként hoztam ezt fel.
Még egy dolgot ebben, hadd mondjak ebben a hírnévvel, meg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Én nem tudom, szerintem a Magyarország lakossági közül nem akarok senkit tényleg itt megbántani, de szerintem nagyon kevesen tudják, hogy hány kit csinálta a szabadságszobrot. Tehát az, hogy Kisföldös Torbizsonyon mintázta, és ő csinál. Szerintem kevesen tudják. Szerintem az sem lényeg, hogy ki, most mondok egy teljesen más példát, hogy ki mintázta meg az amerikai szabadságszobrot. Viszont mindenki ismeri, mindenki tudja, egy embléma. Tehát nem az a fontos, hogy ki csinálta, hanem az, hogy az megvan. Senki nem, legalábbis szerintem azt gondolom, hogy nem tudjuk azt, hogy ki mintázta meg a riói Krisztus szobrot, a világ legnagyobb Krisztus szobrát. Pedig az ott áll, és ott van, mindenki tudja, hogy hogy néz ki, meg hogy merre van, de nem fontos, az én személyem sem fontos ebben. Tehát nem, most ez nem ilyen álszerénység, hogy ez van. Tehát itt a cél a fontos, az, hogy ezt meg lehetek csinálni, és az a lehetőség, hogy akkor ebben benne voltam.
Na, erre például analógia az, hogy a svájciaknak az ellenőrző része tudja, hogy ki az ország miniszterelnöke. Mert nem az a fontos, hogy ki az, hanem hogy menjen a szekér.
Hát, ez személyedbeli különbség még egyszer, tehát egy... De... Na, ennyit még azért szeretném volna elmondani, tehát nem egy önfényezés ez a történet, hanem inkább azt gondolom, hogy ez egy jó történet lenne. És ezt nem szabadna elirányítani semmilyen politikai irányvonalra. Hanem marad az, hogy egy nagy katona, egy nagy játékkatona, aminek van egy ilyen nemzeti, mondjuk így, jelképe. Ezt így szeretném.
Nem bízunk benne, hogy eljött odáig a dolog, hogy ezt egyszerűen.
Hát szeretném, nem tudom. Ha esetleg addig jutunk, hogy hallgatjuk, akkor szeretettel látunk benneteket, és meg is hívunk.
Most jelenleg a 35 millióból van valamennyi meg?
Nem, ez nem. Tehát eddig azt mondta a Meteorobusz, tehát az egész történetünk eddig szólt nekünk. Tehát így is benne van már, nem akarok már butaságot mondani, de ilyen 12-13 millióban benne van. Tehát az anyagköltsége mindenne. Tehát annak ellenére, hogy ennyire jutányosan kaptunk mindent. Tehát nem egy olcsó játék azért ez. Már itt sem. Úgyhogy, ha már csak itt pénzről beszélünk. Tehát ebben. Most ez azt kéne, hogy akkor valahogy ezt össze kéne hozni még. Tehát az, hogy egy ember meg összeállítson egy ekkora alkotást, tehát az még nem várható el. Tehát így. Tehát jól megy a Meteorobusznak, de nem egy nagy cég az. Tehát nem lehet elvárni, hogy most akkor ők ezt finanszíroznák továbbra is. Így is még egyszer mondom, nagyon sokan segítettek. Hogyha mind lefordítanám pénzre, anyagba, hogy csak az állványzat, amivel körbe van véve, annak a bérleti díja mennyibe került mondjuk 6 éven keresztül, hát arra menne vágatják. Csak az állvány.
És itt a formát, azt miből kellene megcsinálni, amivel kijöntenétek a betont?
Ez az üvegszálas műgyantás. Ez
tehát abból lenne a
negatív forma, igen. Uh-huh. Ez többen, és az útépítkezéseken nagyon sok helyen használják, mert ezt nem mi találtuk ki, csak rátaláltunk erre megoldásra.
És akkor ott utána a kiöntés után még lenne, gondolom, ilyen munka, az illesztéseket le.
Persze, az még utána csiszolni, tehát az már megy, tehát ez nem lenne probléma.
Mert akkor megint föl kell ott is állványozni.
Igen, de hát az már akkor, ha bár ott tartanák, akkor...
Beszéltek rácalmásról a hátatokon az állványt, állványzatot.
Vagy ezt már csak kötélről.
Ja. Hát inkább a jelentőség az, hogy van egy cél, amifelé lehet menni, ez egy fontos dolog. Úgyhogy el szeretnél, jó? És ami most készen van a szobor, mert valamilyen szinten már is megvan, az... Már az aprólékos díszes minden rajta?
Igen.
Na, és ezt meg lehet majd tekinteni?
Na, bárki. Ja. Száraz vagy érdemesen. Vörös-fehér fröccs. Vörös-fehér fröccs.
Igen. Na most független attól, hanem inkább csak az, hogy itt érdekesség.
Nem, tényleg, tehát nagyon szívesen látok mindenkit, meg nyitva is van a terület, tehát gyakorlatilag bármikor. Néha azon aggódok, hogy gyerekek ott hülyeskednek, és akkor állványon leesnek, vagy valamivel. Ezért a létet el szoktam néha tenni. Tehát, hogyha, de így is valaki, akkor fölmászik
le. Hát a tavaszt meg kell várni, nem? Mert most le van borítva.
Igen, igen. Hát tehát most tényleg azért, mert hogy belefagyna a víz, akkor szép menne a gipsz.
Tehát akkor ilyen áprilistól aktuális?
Én március 15-re szoktam mindenki. Most már szokott adom, hogy mindig. Most már történelmi húzás alá.
És nem próbáltad azt, hogy valamilyen, hát most már alapítványokat nem lett támogatni igazából, valamilyen gyűjtésbe telefonálni?
Igazság szerint, tehát ott a Dunai város környékén van két nagy cég. A Dunai Vasmű, meg van a Hankok, vagy Henkok. Ki, hogy mondja, ez a gumicég, ez a koreai. Igen, tehát próbáltak őket környékezni. Igazság szerint a ugye Vasmit ezt eladták, de ez már megint kicsit politika lesz. Tehát gyakorlatilag az oroszok, az ukránok azok nem foglalkoznak vele, tehát gyakorlatilag amit lehet, az kitalicskázni a pénzt. Tehát ők nekik ez nem pálya. A Hankok azok pedig inkább más tevékenységeket szponzorálnak, tehát sportra, meg más dolgokra vannak benne. Úgyhogy várjuk a jó szerencsét. Bízunk benne. Pályázunk folyamatosan, meg most ebben a, ugye a Pákozdi emlékparkba kapcsolatban, hogy oda szeretnénk, együtt pályázunk most már. Pedig csak egyedül volt, és akkor talán nagyobb az esélyünk. Úgyhogy már volt olyan terv is, hogy pontosan ki van tűzzel, hogy mikor lesz az avatás, de ez is egy ilyen szép szó. Tehát.
Na mondjuk, ha mondjuk lenne pénz, akkor mit satszolsz, hogy, és mondjuk nem tél lenne, hanem mondjuk épp tavasz, amikor már nem fagy meg a víz, mi? Hogy akkor a hátralévő munkák, hogyha rendelkezésre állna a szükséges pénz, akkor az körülbelül mennyi időt venné?
Fél év, 6 hónap tisztán kéne ahhoz, hogy akkor ez, ez álljon. Tehát magyarulban nem lehetne tél. Tehát hiába kapnánk meg mondjuk ősszel a pénzt, akkor nem tudnánk dolgozni. Nem tudnánk levenni a negatívot.
Mert jó idő kell hozzá.
Hát viszonylag jó idő. Tehát így. De hát akkor fél év alatt, akkor ezt, hogyha meg lenne a pénz, tehát hogyha bank számlán van a pénz, akkor fél év, 6 hónap, akkor avatás utána. Tehát akkor ezt pontosan ki lehetne.
Neked mennyi munkád van még rajta?
Én addig csiszatolom, addig lehet. Tehát ez mindig úgy van, mert ez is már történt, hogy tavasszal, tehát március 10-e körül kibontom, és akkor megnézem, hogy mit csinál benne mégis a tél, mert valahol befolyik a víz, meg teljesen nem lehet leszigetelni, akkor kiavítgatom a hibákat, ez körülbelül 2 zsák gipsz, annyi szokott rámenni, és akkor mindig jönnek ilyen ötletek, meg vannak, hogy akkor még mit csinálok.
Körzsöket csinálni.
De milyen műanyagbázisú gipszet használsz, amit?
Nem. Most nem, egy sima építkezési gipsz.
Ez még drágább a műanyagbázisú.
Igen. Tehát sima, egy német gipszet használok, ami nekem az nagyon jól bejön. Viszonylag lassabban köt, tehát magyarul egy vödörnyit bekeverek, akkor azt be tudom dolgozni. Tehát nem köt olyan gyorsan, mint a magyar modell gipsz. És akkor gyakorlatilag van rá egy 1/4 óra 20 percem, hogy egy vödörnyi, tehát egy 10 kilót föl tudok pakolni, annélkül, hogy állandóan kelljen keverni. Mert ugye egy állványon itt az van, hogy gyakorlatilag itt az összes anyagot föl kellett cipelni. Tehát az nem úgy volt, hogy ott, tehát azt föl kellett vinni kézbe. Tehát.
Nem volt lift.
Hát lift az nem volt. Ezt próbáltunk egy csörlőbe, innenfelt a dolog, de többbe került a csörlő, hogy az egész, hogy akkor beszedni, meg akkor este, amikor vége a munkának, akkor leszedni. Ja, Franz, megfogom, ezt fel viszem többbe. És akkor, meg hogy sokat segítettek a fiaim, mert csináltuk ezt ilyen kalákába, hogy egy keverte, egy hordta, egy pakolta. És akkor egy idő után cseréltünk. És akkor ilyen forgószínpadszerűen ment a dolog, és akkor ezt így ki lehetett építeni. Mondjuk az egy utálatos meló volt, amikor csiszoltuk a gipszet. Tehát akkor azt tényleg akkor köpni nyelni nem lehet. Az olyan, amikor nem látsz a portól. És hogyha hiába öltözöl, vagy porról azt meg minden falat, amikor azt levegőd. És akkor melyiket választod? És azt, hogy akkor 2-3 napig akkor ilyen keményebbet köt az ember. De hát akkor ez ebben van. Tehát mondjuk ez egy ilyen. Úgyhogy dolgoztunk egy fél napot, csiszoltuk minden, úgy, ahogy voltunk, ruhástól be a kocsiba, le a Dunára, csop be. Tehát már azt a ruhát, tehát ez csak úgy lehet kimosni, hogy egyszerre van az egész. És akkor fülöttünk egyet, járnak vissza.
Esküben Rácsabáson nagyon jó fürdési lehetőségek vannak, azt akkor mi ki is próbáltuk.
Igen?
Igen, ott
jó, a szigetnél. Jó, igen.
Ja. Van egy jó erősodrása van, igen, egy ilyen szűk sáv van, túloldalról ilyen fáról be lehet lendülni kötéllel.
Igen, ott a tilos fürödni egyébként.
Azért ugrálnak.
De szép romantikus, tényleg mi is ott szoktunk egyébként. Úgyhogy tényleg jó. Ilyen, az jó, tehát ezt lehet ilyen jókedvűen is csinálni. Tehát nem kell állandóan mindig azt hangsúlyozni, hogy ez micsoda nagy meló, meg micsoda nagy feladat, és jaj, most akkor. Nem, tehát hogy ez egy ilyen jó történet, én azt hiszem.
Na, akkor lassan vége lesz. Kérdezzetek, akikben van kérdés, az most tegye fel.
Te bevelekben mindenkit el is altattam, mert...
Főleg a nejjel.
Nem érdekes.
Hát egy ilyen, mondom, hogy arra jártok, hogy esetleg lesz bele, vagy hogyha híreket hallok, akkor erről szól.
Akkor fogjuk.
De hogyha akarnak menni kirándulni arra a okoskáig, akkor majd telefonszámot tudok jó nekik adni, meg hogyha Gombos Miklóshoz, akkor ő hozzá
bizony
is.
Jaj, aranyos.
Hát, hogyha nincsen kérdés, akkor én megköszönöm, én nagyon örülök, hogy eljöttél, akkor még nem is gondoltam, hogy fogunk még találkozni. Akkor ezek szerint még harmadszor is fogunk találkozni, mert hogyha kész lesz, akkor biztos azért el fogunk benni, és meg fogjuk
kezet
nézni.
Kezet fogunk vele.
Még egy történetet hadd mondjak el a végére.
Jó.
Hogy miért mondtam én egyből igent, amikor te megkerestél, hogy lenne ez a beszélgetés, és akár Dunajvárosból felutazni ide meg ezt a történetet. Ez a történet pedig úgy szól, hogy én tanítok a gimnáziumban. És szóltak nekem, hogy lesz egy tanítvány, egy vak kislány, jön majd a valamelyik osztályba. És én ezt elfelejtettem. És elkezdtem a rajzórát, bemutatkozás, jöttek a 9-esek, tehát az új gimisek, és én meséltem nekik erről, miket fogunk csinálni, meg hogy meg mi. És volt egy kislány, aki itt az első padba ült, találja azt a szélet, gyönyörű arca, és nagy, világos kék szemei voltak. És még ki is néztem arra, milyen helyes arc van ennek a kislánynak. És meséltem, mit fogunk csinálni, meg hogy miért rajzolunk, meg hogy lesznek rendszerek, meg innen művészettel, etc. És akkor nem is tűnt fel, hanem rákövetkezett a hétre, akkor mondja az osztályfőnök, hogy te róla is láttad a kislányt, hogy volt bennálad órán. Mondom, órán? Ja persze, volt bennálam órán. Hű, mondom, basszus, ezt elcsesztem. És megyek be hozzá, hogy legközelebb órára, és kérdezem, hogy na, ki az a kislány. Úgy hívják ezt a kislányt, hát most már nagy lány, hogy Makárdi Zsófi.
Ismerjük. Gondol, persze.
Na, hát akkor
most pszichológus szenvedélybetegekkel foglalkozik. Zsófi nagyon remek lány.
Ugye?
Ott hajaj, persze, ismerjük.
Ez a Zsófi, ez ott ült a padba, és mondom neki, és én borzasztó zavarba voltam, mondtam neki, Zsófi, ne haragudj, ezt elcsesztem, neked nem muszáj bejárnod rajzórára, mert hát itt fogok vetíteni képeket, meg fogunk itt rajzolni, tehát te nem látsz, tehát te ezt nem fogod tudni csinálni. Úgyhogy ezeken az órákon te nyugodtan menjél büfébe, vagy nem tudom, hogy tanulsz más, tehát nem muszáj neked itt lenni. És akkor egy, hát rám nézett, és mondja, hogy Rohó, miért akarsz engem elküldeni? Azt mondom, de hogy akarlak én téged elküldeni, csak hát gondoltam, hogy most ne unatkozz végig itt egy órát. Azt mondja, de hát ő nagyon szívesen be van, meg itt van, tehát ne akarjam őt elzavarni. És akkor nagyon elszégyeltem magam. Hogy basszus, most akkor mit csináljak? És kitaláltam neki ilyen feladatokat, hogy amikor voltak nekünk ilyen ábrázológiamatről, meg ilyen rendszerek, ilyen lazulási rendszerek, akkor neki bevittem mindenfajta papírminőségeket, vastagságokat, ollót, szikét, ragasztót, és akkor ő meg mindig ilyen kompozíciós gyakorlatokat csinál. Aztán utána agyagit vittem be neki, és akkor mintázott, ilyen feladatokat adtam neki, ezeket csinálta. És hát akkor így voltak a rajzórák. És mentem egyik nap az iskolába, a Széchenyi gimnáziumba, és ment előttem Zsófi. és nem volt kezében a bot, hanem csak úgy simán ment. Azt mondom, te jó Isten, ezt hogy találod? És direkt mögötte maradtam, magyarul követtem. Honnét a fenéből tudja azt, hogy mikor kell fölépni a járdára, mikor kell jobbra fordulni, melyik hány lépcső föl, balra, ajtó, minden. Mondta, Isten, ezt tudja. Ő megtanulta az egészet. Nem igaz. Na, hol vagyok én ehhez? Itt van ez a kis középiskolás kislány, és én azt gondoltam, hogy én már tudok valamit. De basszus, ő tanít engem ember esetben. Másik történet vele, jövök föl Pestre, várom a buszt. Zsófival egy több megállóban van Dunajvárosban ennek a pesti busznak. Zsófi már ott ült fel a buszon. Mellette volt egy üres hely, mondom, szia Zsófi, ő megismerte annak, mondta, hogy szia Robo. Mondom, kivel mész? Biztos gondoltam, hogy anyukájával vagy valakivel jön föl Pestre. Azt mondja, nem, egyedül megy, és hogyha akarok, üljek le mellé. Mondom, egyedül Pestre? Te? Csak így lazán? Azt mondja, persze, minden hónapban följönnek bulizni. Mi? Mondja, följönnek ide? Följönnek bulizni, mert ide járt az intézetbe, itt tanultam meg a dolgokat, itt van a barát, és minden hónapban itt találkoznak. Mondom, igen? És mondja, persze, meg elmennek diszkóba, meg elmennek moziba, hogy moziba is? Persze. Nem mondom, basszus, ilyen élete van. Na, ez az alázat, meg az emberség. És ezt szerettem volna nektek elmondani.
Köszönjük.
Jó, nem lett volna a Zsófi, akkor gondolkodtál volna rajta?
Igen, mert most minek bevállaljak egy ilyen, tehát nem, most provokatív volt ez a kérdés.
Nem, engem azt se zavar, azt mondod, hogy nem, de akkor győzt kötelebb volna.
Nem, semmi volna, tehát akkor meg volt, de így abszolút, tehát így meg sem tudod.
Így volt kapcsolódási pont.
Nekem, azóta teljesen másképp viszonyulok hozzátok.
Hát eddig nem tudott róla semmit.
Tehát gyakorlatilag nekünk a Dunajvárosban nem is, nincsenek is ilyen kapcsolataink. Tehát nincs mihez mérni, tehát nincs ebben a dolgokat. És inkább, megmondom őszintén, de talán ti ezt jobban tudjátok, hogy inkább félünk ettől a dologtól, mert hogy mikor sértünk, vagy mikor nem, most mikor mit mondjak. Most már abszolút nincs bennem ez a fajta ilyen se gátlás, se.
Hát szerintem benned is az akkor szűnt meg, amikor már nem mint vakra, hanem elsősorban mint emberre tekintett Zsófira. Tehát a nagy görcs ott van, amikor a másikkor az állapot alapján, vagy a szegénység alapján gondolunk, vagy bármilyen külső jelként, és nem mint emberre. Ha bármilyen kinézette állapotban van valaki, és mint emberhez közeledünk, akkor nincs gond.
Hát igen, és át kell lépni, tehát valamilyen szinten, és ehhez kellenek olyan emberek, akik tényleg erre nyitottak.
És kell az, hogy a másik, a vak is nyisson. Mert ne azt várjon mindig, egy okos filozófus, Ancseléva, nem tudom ki igen. Tudja, igen, azt mondja, nem mindig azt várjuk, hogy minket értsenek meg. Próbáljuk meg mi is megérteni másokat. Egyszer valaki azt mondta, ünnepekkor nem nyitotta rám senki az ajtót, senki nem hívott fel. Te nyitottad valakire az ajtót? Nem. Te fölhívtál valakit? Nem. Akkor mit vársz?
Hát ez oda visszajövényes
minden. Minden. Egy okos pap azt mondta, az életben minden kölcsönösségi alapon megy. Nem így van?
Hát így van.
Na, hát kölcsönösség alatt meg mi elmentünk, te is eljöttél, úgyhogy...
Ez így rendben van, szerintem szépen működik a világ. Csináljuk a dolgunkat, hogy van értelme, nincs értelme, vagy fene se tudja. Csináljuk, ja, végig.
És akkor azt mondja, hogy ez alatt az kitűnni, az szerintem ügységből mondja, mert neki nem jutott eszébe ilyen ötlet, és nem volt benne annyi erő, hogy megcsinálja, megvalósítsa.
Hogy itt hiányzik belőle.
Igen. És
azt nem tudom én mondani. Igen. De végülis nagyon jók a célok az embernek, van mifelé menni.
Hát csak akkor él, azt hiszem, az ember, ha van célja és van mit tenni, és mindig előre tud gondolkodni.
Valami kell, ja.
Na, jó, köszönöm.
Még egyszer, hogy nem meghallgathatok
meg. Köszönöm.
Végre az, de sikerült.
Köszönöm.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm.